Bizonyult. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesteké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 98. Zsoltár első versét, énekeljetek új éneket. Ismerős dallamra megy, 66. Zsoltár dallamára. Foglaljuk el a helyünket, és két mondatba szeretném elmondani, hogy akkor hogyan is lesz itt most az Isten tiszteletben a mozgások. Egészen, míg a gyerekek ki nem mennek a hittanórára, vagy gyermekórára, nem fogunk fölállni, mert sokan vagyunk, kicsi gyerekek is vannak, anyukák, csecsemőkkel. Tehát a helyünkön maradunk majd a bűnvallásnál, imádságnál, derekasnál és a lekciónál, és aztán a gyerekek tanításánál a gyerekek kijönnek, és akkor elmondják az ő kis műsorukat, hozzá csatlakoznak az egyébként itt lévő gyerekórára járó gyerekek, és akkor én egy rövid gyerektanítást adok, és kimennek, és utána folytatjuk már az igehirdetéssel az Isten tiszteletet, de közben azért természetesen vezénylem az Isten tiszteletet, tehát most hajtsuk meg a fejünket helyünkön maradva, és valljuk meg a mi bűneinket az élő Isten előtt. Mindenható Isten, kegyelmes atyánk a Jézus Krisztusban, mi szegény bűnös emberek vallást teszünk a te szent orcád előtt arról, hogy vétekben fogantattunk, romlásban születtünk, testestől, lelkestől haragnak gyermekei vagyunk. A te szent felségedet sokszor és sokféleképpen megbántottuk, úgy, mint gondolatainkkal, beszédeinkkel és cselekedeteinkkel. Nem szerettünk téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből, hanem a világnak szolgáltunk, és hódolatunkkal annak fejedelmét illettük. Nem szerettük fele barátunkat, mint önmagunkat, hanem fatvarkodással, irítséggel és gyűlölködéssel számtalanszor megbántottuk őket. Romlott természetünk minden, mert gyümölcsei mutatják, hogy mi a te igaz ítéleted szerint kárhozatot és halált érdemlünk. Bizodalmunkat azonban végtelen irgalmasságodba vetjük, irgalomért folyamodunk te hozzád, és könyörgünk neked, szánj meg minket, és könyörülj rajtunk, nem magunkért, hanem a mi Urunk Jézus Krisztusért, akit azért küldöttél mi hozzánk, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. az ő szerelméért és a te szent neved dicsőségéért, légy irgalmas hozzánk, és bocsáss meg a mi vétkeinket. Szeretteim, most mondjuk el együtt a mi közös imádságunkat, az 51. Zsoltár szavaival. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után hirdetem ti néktek az evangélium szavaival Isten örökké való kegyelmét. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretteim, most ének fog következni. Ja. A 484-es három verse, mi atyánk, ó kegyes Isten, ezt énekeljük, 484. A dallam szintén ismerő. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a Máté evangélium a 6. részéből.
Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Köszönjük szépen, és akkor most átadjuk a szót az óvodának, úgyhogy legyen kedvesek.
Tisztelt gyülekezet, kedves szülők, kedves családok! Nagyon nagy öröm, hogy eljöhettünk a gyerekekkel a templomba, részt venni az Isten tiszteleten, szolgálni a gyülekezetnek. Az óvodában minden reggel áhítatot tartunk, imádkozunk, énekelünk. Nagyon nagy ereje van az imának. A gyerekeket neveljük arra, hogy mindenért hálásak legyenek, amit kapnak tőletek, a szüleiktől, a családjaiktól, az Úristentől. A hálaadás, az ima fontos része. Mi felnőttek is legyünk hálásak Istennek mindazért, amit kapunk tőle, és ezt vegyük észre a mindennapokban. Fogadjátok sok szeretettel a Pálmácska és a Csengettyű csoport műsorát.
Yeah.
szokott állni, akkor jöjjön ki, hogy neki egybe legyen, jó? Ti meg forduljatok felém, hogy tudjak hozzátok beszélni. És aztán együtt kivonultok a gyülibe. Ha van még gyerek, csak jöjjön. Ha van itt. Ide csak gyertek. Úgy van. Így is jöhettek. Így, ide a kezem. Erre, erre. Tinyorka, gyere, erre, gyere. Kuncsol. Ez az. Jaj, de jó, hogy ilyen sokan vagytok. Gyertek még, gyertek, gyertek még arra, és nyomjatok. Lehet két sorba is. Így nekem muszáj a izé mellett közelébe lennem. Gyere, gyere. Ugye, engedd be. Úgy, nagyon ügyes. Na, most figyeljetek, mert nem közönséges dolog fog következni. Az első kérdésem az, hogy ki az, aki ismeri a mi atyánkot? Tegye fel a hát örülök is neki, mindenki. Na most elmondom nektek, hogy most ugye hallottátok már a Bibliából, felolvastuk, mert mi atyánkról beszélgetünk már itt hetek óta, viszont elhatároztam, hogy ha jöttök és ilyen sokan vagytok, akkor úgy fogjuk elimádkozni együtt, ahogy régen Jézus korában imádkozták, na most nagyon figyeljetek, szükség van most a kezemre, mert ugye a templomban két nép volt, volt a papok, meg volt a nép. Na most mondjuk, na veled kezdődik a papok kasztja, ott engedjétek el egymás kezét, és egy kicsi részt csináljatok, hogy én világosan lássam, míg arra gyere, te meg arra, hogy ti lesztek a papok. Világos? Egész, így mindenki. Itt meg mindenki, itt marad, az lesz a nép. Világos? Na most, hogy imádkozták régen? Úgy imádkozták, hogy elkezdték a papok, addig ti csöndbe vagytok. Tehát elkezdik, hogy mi atyánk, a mennyekben szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, tudod, ugye? Mint a mennyben, ugye a földön is, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, ne vigy minket kísértésbe, nem szabad is meg a gonosztól. És akkor elhallgattok, majd én vezénylem, és jön a nép, és ezt mondja, mert tiéd hatalom, vagy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jó? Fogom veletek mondani. Tehát a mi atyánkot ketté vágjuk. Az első a kérések rész, azt a papság mondja, a dicsőítő részt, meg a nép mondja. Mert ezt így imádkozták régen, tehát most úgy imádkozunk, mint 2000 évvel ezelőtt. Jó? Most összetesszük a kezünket, úgy, és elkezdi a papság, figyelsz rám, velem együtt mondjátok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, pont, nép, kezünket össze, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ez az. Gratulálok. Hát akkor most kezünket ide, és egy nagy áldás békességgel elköszönünk. Áldás békesség. Jól van, menjetek szépen kifelé. Közben mi a 475-ös éneket énekeljük. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. azaz ige, melynek alapján elültetek Isten üzenetét hirdetni szeretném, a Máté evangélium a 6. részének 13. versének a második fele, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, befejezzük a Mi Atyánk sorozatot, és ezzel nem mondjuk azt, hogy az imádság kérdését és gyakorlatát túltárgyaltuk. Éppen ellenkezőleg a mindennapi kenyér, lelki kenyér, az ige és az imádság, tehát folyamatosan jelen kell lenni egyéni kegyességünkben, nagy kérdőjel ugye családi kegyességünkben és a közösség kegyességében. Tehát mindig és újra át kell gondolni, akár a belső szobába, akár a nagyobb közösségbe. És bizonyosan sokat tanultunk ezekben az Isten tiszteletekben, és megtanultuk az Úrtól, magától a 7 legfontosabb kérést és kérdést, ami a keresztény életet kell, hogy jellemezze, és azt is megtanultuk, hogy 1000 dolgot is kérhetünk bizalommal az Úr Jézus Krisztustól, és az ő nevében az Atyától, de a Mi Atyánk kérései elmaradnak, vagy elhalványulnak, akkor bizony nagy bajban vagyunk lelkileg. Ez a 7 kérés, ez magát valami módon a teljeset képviseli, és hogyha ez nincs benne a kérésünkbe, gondolatunkba, imádságunkba, hálaadásunkba, nem csak mindig kérünk, azt is tudjuk, akkor rossz úton járunk. Nem azon az úton, ahol az Úr Jézus járt, amely egyben az igazság és élet útja. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát folyton fülünkbe kell, hogy legyen az Úrtól tanult imádság, gyerekkorunktól megvénülésünkig. Nem véletlen, hogy én mindig nagyon nagy hangsúlyt fektettem, hogy az óvodások mondják, még akkor is, ha valaki úgy érzik, csak mantrázzák, csak mondják. Legyen struktúrája az ő agyát ebben a gondolatkörbe. És hát ugye hányszor mondhatta el ezt már a kereszténység 2000 év alatt, gondoljuk csak meg, hány kisgyermek tanulta meg a szüleitől, mint hogy mi magunk is, ugye többnyire az esti imádságban így tanultuk meg, és hányan léptek ki az életből a Mi Atyánk gondolataival a szívükben. Ugye e világnak semmilyen okossága, szépsége nem tud minket átkísérni a láthatóból, a láthatatlanba. Búcsúztatni, azt tud szépeket mondani, de Isten elé csak az imádságunk juthat. Tehát ezért kell, hogy ott legyen, szinte reflexzerűen ott legyen a Mi Atyánk. Most viszont vegyük szemügyre a Mi Atyánk utolsó versét, annak is a másik felét, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hát először is egy kis műhely titkot elárulok. Előszedtem az összes bölcsességem, kommentárjaim, megnézem, hogy mit mondanak az okosok erről a sorról, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, és tessék elképzelni, hogy 6-7 jelentős szerzőt szedtem össze, és kiderült, hogy a Mi Atyánk utolsó mondatáról, annak második feléről, a magasztalásról, ugye, ahogy mondják, vagy a doxológia, a doxa, a dicsőség, nem magyaráztak semmit. Hát rosszul voltam, mondom, nekem kell kitalálni, hát ki vagyok én. Ugye? Nem, és nem számítottam erre. De aztán világos a probléma, hogy ez a fél mondat, ez az úgynevezett dicsőítés, vagy mondjuk csak terminusztechnikusszal doxológiának, az ismert kéziratok, korai kéziratokban nincs benne. Nyilván ezek a nagy tudós szerzők, amikor vették szöveget, gondozták, most lábjegyzetbe van téve. Az a sor, amit azért több mint 1900 év óta imádkozik a gyülekezet, tehát benne a vérünkben, hogy lehet úgy a mi atyánkról szólni. Tudjuk ugye, hogy a Lukács evangéliumában ott is ebben a rövidített formában van egy későbbi kézirat alapján, Lukács azt hűséggel így leírta. Tehát miközben az egyház mindig imádkozta, ugye ez az ellentmondás, vagy legalábbis úgy tűnik, szokatlan gondolat, csak röviden, egyébként a Szentírás tele van doxológiával, dicsőítéssel, és hát egyet egy ilyen nagyon jellegzetes szeretnék felolvasni, hogy hogyan is születik egy ilyen a Krónikák 29. részében Dávid nagy adakozás hirdet, ugye nagy ügy a templom, ugye, akkor még csak adakoznak rá, és hát rengeteg pénz összegyűlik, ugye? A maritka pillanat, amikor a nép lelkesen és boldogan hozza pénzt, és Dávid hálát ad az egész gyülekezet előtt, és azt mondja, áldott vagy te, Uram, Izraelnek, mi atyánknak Istene, öröktől fogva mindörökké. Úram, tied a nagyság, a hatalom, a dicsőség, örökké valóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földben van a tied. Tied, ó Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett. És nagyon érdekes, hogy egy kissé odébb ezt mondja. Igen, azt mondja, hogy jól tudom én, Istenem, hogy a te szíved... hogy te a szívet vizsgálod, és az igazságot szereted. Mindezeket tiszta szívből nagy jó kedvel adtam. Látom, hogy a te néped is, amely jelen van, nagy örömmel, szabad akaratja szerint adta ezeket néked. Ó, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak, Izraelnek, mi atyánknak, Istene, tartsd meg mindörökké ezt az érzést, a te néped szívében, és irányítsd az ő szívüket te felé. Tehát kicsit kellett ez az információ, hogy ez a dicsőítés, ez nem egy hideg, okos szakasz, vagy valami szép költészet, azt mondja, tartsd meg ezt az érzést, ezt a belülről fakadó örömet. Ugye Isten nem lehet dicsőíteni savanyú arccal. Ugye? És itt van, hogy boldog, ez itt föl fakad így, Dávidból és a névből is, hogy boldogan dicsőítették az Istent azokkal a szavakkal, amik itt röviden, összetömören itt vannak a mi atyánk végén is, és még rengeteg a zsoltárokat, bármit előveszünk, tele van doxológiával, és felismerjük az egyezést, a légkörét ennek a magasztalásnak már az Ószövetségben. Tehát a doxológia az Isten iránt szeretetnek szinte kitörése, vulkánszerű kitörése a léleknek, megérinti a lelket az Isten közelsége, és felújjong a lélek. Bocsánat a profán hasonlatért, de hát a Biblia is szereti ezt használni, hogy ez amit a szerelem, ugye? Rátör az ember, akkor felújjong. Most visszamegyek a textusra, de azért még annyit a Jelenések könyve 5. rész, mennyei Isten tisztelet doxológiája, ugyanez, mint ami ott van. Hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja a királyi székben ülőnek és a báránynak. Áldás és tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön örökké. Tehát akkor miért hiányzik ez a korai kéziratokból mégis? Azért, mert a dicsőítés, vagy a doxológia, az a gyülekezet megnyilvánulása volt. Tehát ők spontán ráfeleltek erre az Isten tiszteleten, és előfordult, hogy az imádkozó is még rámondott egy-két ámment, vagy a gyülekezet is. Tehát nem volt az olyan feszes kis Isten tisztelet, mint amilyen szokott lenni, hogy én beszélek, mindenki figyel, hanem közben beszólnak, hogy ámen, ugye? közben egy dicsőítő mondatot szólnak, tehát az egy mozgalmasabb istentiszteleti világ volt, egy úgy legyen kiáltással, ugye erősíti plusz egy doxológiával és ámennel. A későbbi másolók meg egyszerűen beírták, persze itt most egy kicsit a fantáziám elereztem, de biztos, hogy nem mondok hát, ami kilóg, hogy amik annyira benne éltek ebbe a légkörbe, a Bibliában vannak ilyen úgynevezett lapszéli jegyzetek, amik a szövegben már nem jelentkeznek legalábbis számunkra, mint például ez is, ezt odaírta, mert ugye ezt a nép szokta mondani, ő maga is szokta mondani, a másoló is szokta mondani, az Isten tisztelete nem a faforágja a szájába, hanem csak úgy spontán mondják. Tehát az imádság és az ámen között, ami ugye lezárja, és hogy kell ott lenni valaminek, hát a meghallgatott imádság örömének. Ne felejtsük el, hogy a mi atyánk az egy meghallgatott imádság. Ezt Jézus tanította, ugye? És erre akkor is, hogyha ezer bajon van, akkor is meg kell szólalni az Isten dicsérő szavaknak. Ki kell törni szinte, és ahogy mondom, ez a bő 1900 év alatt, ez teljesen összeforrt a szöveggel, de nagyon világosan ki lehet venni a régi szövegekből ezt a folyamatot. Tehát nem magának az Úrnak a szava, hanem a gyülekezet válasza. De hát nyilván megszentelődik ez a szöveg, mert erre nem lehet mást mondani. Tehát a könyörgés és ámen közt felemeli a szívét is, csak a magasztalás hangján teheti ezt. Miért? Hát több oka van a magasztalásra, mint a panaszra azért. A meghallgatás bizonyossága, Isten királyságára, országára, hatalmára, erejére és dicsőségére épül minden imádság. És abban a pillanatban már nem lehet más az alaphang, mint a dicsőítés. Tehát nézzük meg ezt a hármat röviden. Mit jelent az ország? Isten királyi uralmát jelenti, amely egészen nyilvánvalóvá lett Krisztusban, amikor ő megjelenik és mondja, hogy az Isten országa itt van, ti közöttetek, sőt, egy olyan nagy dolgot mond, hogy bennetek van, ez ugye majd pünkösd után lesz igazán világossá, hogy mit értett ez alatt az Úr, és ezért az a megjelent, Krisztusban megjelent Isten országának örvendezik és dicséri a gyülekezet, mint a mai napig. Hogy nem a levegőbe beszéltünk, nem hiába imádkoztunk, nem feleslegesen zörgettünk, Úr, megindította mi ügyünk az Úr szívét, hiszen Jézusban nyitva van a menny. Olyan gyenge példa ez, amit mondok, előre elnézést kérek, de ugye ez olyan, mint hogy tele van ilyen skifikkel a tévé, és mindig van, hogy a kaput keresik, hogy hol lehet átmenni a másik dimenzióba. Hát mindenféle marhaságok vannak, de Jézus mit mond, én vagyok az ajtó. Én vagyok a kapu, abba a nem látható világba, ahol át lehet menni, mert ott megy át minden üzenet az Isten elé. Ugye János mondja ezt evangéliumban, vagy levelében, hogyha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ez az átjáró Jézus, azt mondja, én vagyok az ajtó. Ugye? Az Isten országának bizonyossága pedig bennem, ez az atya-gyermek kapcsolat élményében van. Hogyha valamit tettem, akkor nem kell nekem elbújdokolni, be lehet vallani, nem fognak megfofozni, nem fognak mindent nek elmondani, hanem szeretettel magához ölel engem az atya. Ennek az országnak vagyok a polgára, és Isten családjának a tagja. Ugye, tehát való igaz, hogy amit hitben remélünk, hordozunk, látunk, az bizony nem egyezik a mindennapi valóság tapasztalataival. Ugye, elkezdődött az Isten királyi uralma Jézus Krisztusban, és akkor, ha ezt egy kicsit így megnézzük, egy kis diagnózist az én vagyok igék fényébe, ugye, hogy mi van ebben a világban, ugye, én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus, Hát milyen pásztoraink vannak nekünk. Most nem a lelkészekre gondolok, a lelkészekre, a felelősökre, akikre rá van bízva, a királyokra. Ugye, agyonhajszolt, nyomorult népek vannak a világon mindenütt. Persze Jézus, hogy én vagyok az életnek kenyere, hát milyen éhezés folyik ebben a világban. Ugye, még mindig sokan alultápláltak, nyomorultak, betegek. Ugye? Azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ugye, micsoda brutál kapitalizmus folyik itt bővölködés helyett. Ugye, aki kifosztja a testet és a lelket. Ugye, de azt mondja, Jézus, az én békességemet adom néktek, szinte kommentár sem kíván a világ mai állapota, akár csak itt közvetlen körülöttünk is. És azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, eljött esztelen fegyverkezés folyik megint. Én vagyok a feltámadás és az élet. Olyan törvények születnek, amely azt kell, hogy mondjuk, hogy az élet tisztelete helyett a halál kultúrának a terjesztése folyik. Brutális törvények a magzat ellen, aki védekezni se tud. És úgy tűnik, hogy a sok Isten hit győz ebben a világban, ezek közt is a legnagyobb a mammon. Ugye? Hogyan lett övé az ország? Hát hogy történhetik ez meg, hogy testünk, lelkünk, szellemünk alá vetődik ennek a... Hogyan lett ekkora szellemi hatalom a mammon? Ugye, így érzi az uralma alá hajtott világ. Ugye, van egy elvárás, hogy tudnék, Isten bizonyítson először, és akkor majd hiszünk. Ugye? Akkor majd engedelmeskedünk. És amíg így gondolkodunk, hogy ő bizonyítson, nem észlelünk belőle egy egérfarknyit, se semmit. Ugye? A leghalványabb nyomát se fogjuk tapasztalni Isten országának, amíg így gondolkodunk, hogy hát bizonyítson ő. Ugye? Amíg a világ bűvköréből ki nem kerülök valami rendkívüli módon, esélyem sincs, és a világból nem tudok kiszállni a világ által. Ez egy hatalmas tévedés, ugye? Csak valami külső erő tud engem kiemelni, és nyílik ki a szemem, hogy bocsánat, azért itt egy másik világ is van, sőt, csak az van. Mikor változik meg így minden? Ugye, Fekete Ágnesnek a könyvét, amit lehet kapni a iratterjesztésben, megjelent egy ezzel a címmel is, csak a címet vettem most kölcsön, hogy számolok Istennel. Hol kezdem tapasztalni az Isten országának erejét? Ahol az Isten létével, jelenlétével komolyan számolnak. És ez nagy dolog, éppen ezért, nagyon idézőjelben, szerencsém van. Én gyerekkoromban rájöttem, mint papgyerek, állandóan nem üldöztek, csak szivattak az iskolában, mindenhol, hogy én mekkora mázlista vagyok, hogy én lelkész gyerekként nőttem föl. Hát én olyan dolgokat tudok, amit ezek sose fognak tudni. Ugye? És mindjárt meg is sajnáltam őket. Én úgy is tudok gondolkodni, hogy ők soha. Ugye? Számolok Istennel, akkor egészen más, hihetetlen gazdag világba kerülök. A lehetőségek tárházába kerülök, és jelenségeket kezdek meglátni, amire eddig fogalmam se volt. Nagy dolog az, hogy egyházban élhetünk, ahol Isten akaratát keresi a közösség, addig nem tapasztalom meg, amíg nem cselekszem. Ez is egy nagyon fontos dolog. És igyekszik alávetni magát. Lehet, hogy ügyetlenül, esetlenül, de ebben a pillanatban, amikor én az Isten akaratát kezdem cselekedni, nincs az a földi hatalom, amelyik le tudná győzni ezt bennem. Ezt látni kell, abban a pillanatban egészen más sok az erőviszonyok és a dinamis, az erő, ugye? Amikor dicsőítem őt, doxológiát mondok, akkor tulajdonképpen átengedem neki ugye a királyságot, ez egy divat szó mostanában, amikor valakinek olyan jó események vannak, meg jó sok pénze van, és azt mondja, hogy királyság. Hát keresztény ember utálja a pénzt, arról nincs szó, de a királyságot átengedi. Nem a magam birodalmát akarom építeni, a magam királyságát. És ekkor lesz világossá szemem előtt a jelen is igazából, meg az eljövendő ország, amit nem lehet föltartóztatni, elórozni, visszatartani, ugye, mint a vele akarnánk csúsztatni a jövőt a jelenbe, pláne mostanában néha az azért is embernek a jelent meg a múltba. Ugye az lesz egyébként a jövő, ami a jelenbe történik, és én ott legyek, ahol készül ez a jövő. Ott, ahol az Isten akarata teljesül. Fel se fogjuk, hogy itt és most a mi jövendőnk a Krisztus országa épül általunk. Minden templommal, minden imaházzal, egyházi közösséggel a jelenben épül már az eljövendő. Nem majd valamikor, ami most van, az lesz. Ugye a felelős cselekvésnek is ez az alapja egyébként. Ezért mondunk doxológiát minden Isten tiszteleten, ugye? Mert tulajdonképpen elismerjük azt, ami már itt van, ami már eljövendő. Rövidebbre fogom, tehát tiéd a hatalom. A német mi atyánk az azt mondja, hogy Dein ist die Kraft, a Kraft az erő, ugye Kraftwerk, erőmű. A magyar azt mondja, hogy hatalom, a görög meg az eredeti azt mondja, hogy dynamis, az erő is, meg hatalom is, ez egy ilyen kettős szó. A világ soha nem látott hatalomkoncentrációkat él át, nem szeretjük, sőt istentelennek tartjuk ezt a hatalomkoncentrációt, ugye? És ezt sokan mondják, és ez az életünkbe kerül. Nem itt Magyarországon, itt legfeljebb a karrierbe, de életünkbe kerül. A Szentírás tanúsága és az egyház történet tanúsága szerint érdekes módon mégis a szorongattatás, a hatalom rettenetes nyomása a doxológiák ideje. Ott szólal meg az Isten dicséret, az ő hatalmának elismerése. Egyenkor a császár szobra előtt ugye lojális állampolgár csinált valami kis litlötyöt és kész, jó, megvolt. Ugye teljesen mechanikusan. A keresztények azt mondták, hogy na nem. És akkor már mentek is az arénába. Ugye eljött az egyik egyházatja, akinek könyörgött a római tiszt, hogy hát csak viccentsen. Már ne is mondjon semmit, csak viccentsen. Nagyon idős ember volt, mondta, hogy nem. És akkor ugye ment a mágiára. Tehát dicsőíteni azt, akié minden hatalom menjen és földön. Igen? De a 20. században bizony kevés doxológia volt, azt kell, hogy mondjam, ami megszólalt a harmadik birodalomban vagy a szovjetben, azok meghaltak. Igen? Nem is kritizáltak, csak megvallották azt, hogy ővé a hatalom és ővé a dicsőség, és ez elég volt. A világnak ezen a részén ugye nem kell meghalni, mi nem a szovjetben és nem a harmadik birodalomban élünk, mi a nihil birodalmában élünk, ami most terjed. Egyébként Jókai Mászt leírta gyönyörűségesen, de most abban élünk. Alig-alig hallani Isten dicsőítést, hát persze benne van a liturgiánkban, ahol fölhangzik pedig ott, a jelenben épül Isten jövendője, ugye? És akkor a nihil megretten. Ugye? Csak egyetlen utalás, hogy az arénákban, amikor veterelték a keresztényeket, és énekeltek, és hát elmaradt a só, a véres só, mert nem visítottak, nem menekültek, nem akartak kimászni az arénából, hanem szépen nyugodtan énekelve tűrték, hogy a vadállatok felfalják őket. Nagy volt a csalódás. A másik oldalon egyszer csak beléptek katonák az arénába, és mondták, én is keresztény vagyok. Itt van az igaz Isten. Ugye? Énekeltek nyilván dicsőítő énekeket, a mennyről énekelték az Isten hatalmas erejét, és ezek a brutális katonák egyszer csak egy perc alatt átélték, hogy hát itt van az Isten. Én nem akarok kimaradni, és ők is mentek. Ugye? A keresztényeknek ez a különös gyengesége, hogy fölfaladják úgymond magukat, ez bizony Isten erejének bizonyul, tiéd a hatalom. És féljen a hatalom ott, ahol Krisztus gyermekei gyengék és doxológiát mondanak. Pálnál olvassuk a végső látást, úgyhogy elvettetik erőtlenségbe, feltámasztatik erőben. Ugye, van, amikor a magasztalásnak tényleg ez az egyetlen témája, az Isten megelevenítő, újjátemető akarata, de lépjünk tovább, ugye a harmadik, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, a doxa. Isten dicsőségét azt nem kell kérni, az nem szerepel a kérések közt, mert az felragyog. Ugye? Csak ki kell mondani és dicsőíteni. Serkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog, te néked a Krisztus. Ugye? Vagy János mondja, hogy az ige testélet lakozék mi közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes ala kegyelemmel és igazsággal. Ugye, ahol hitben komolyan veszik az Isten dicsőségét, ott felragyog. Ugye, csodálatos dolog lenne, ha mi nálunk is még inkább felragyogna, ugye, az Isten dicsősége ezen a gyülekezeten is. Mert Istennek hála azért vannak ilyen ragyogások, ilyen kiragyogások. Ugye, tehát a dicsőítő gyülekezet Istennek ad dicsőséget Jézus Krisztusért. És egy kérdés van egyébként az egyházba. Bevallom, én is gyáva voltam, mert 30 évvel ezelőtt meg kellett volna kérdeznem a püspököt, tudnék, ez az egy kérdés, ez így hangzik, hogy kinek ad dicsőséget? Magának, vagy az Istennek? Ez üdvösség és kárhozat kérdése. Ugye? Az emberek nagyon szeretnek maguknak dicsőséget adni, de az Isten nevébe ezek a trükkök, hogy valójában önmagam dicsőítem álszerényen, erre is vigyázni kell. Isten dicsőségen csak leborulni lehet, ott nem lehet már variálni. Ugye, Dávid beszél arról, hogy tiszta szív és öröm. Ugye, csak tiszta szívvel lehet az Isten dicsőíteni. Lehet kétségeskedni az Isten hatalmát illetően, nem látszik, félek, lehet az erejével szemben bizalmatlannak lenni, megjött a lelet, és látszik, hogy nincs nagyon esély, de a dicsőségről szólni, akár és magamat vagy a földi hatalmat dicsőíteni, az kárhozatos bűn. De hát éppen ebben segít bennünket az utolsó szava mi atyánknak, ez a végső gondolat, ez a bizonyos ámen. Szintén a gyülekezet mondta ki az áment, és nagyon sokszor az imádság közben is bekiáltották, hogy ámen. Most már ezek után, ha valakinek támad ilyen gondolat, hogy most egy áment mond, akkor nem fogom azt mondani, hogy na de testvérem, hát hol vagy. Lehet mondani, ugye? Nagyon biblikus. Szintén a gyülekezet mondja, az amin gyök azt jelenti, hogy erősnek lenni. Ugye ez a bizonyosságnak a szava, sőt ennek bizonyos ragozott formái, nagyon érdekes, hogy nem csak erős szilárd, hanem azt is jelenti, hogy maradandó. Ugye? Ez a hitnek is a szava, a megmaradásnak is a szava, meg az erősnek lenni is a szava, ez az ámen. Spontán is, ahogy mondtam, áment mondtak az Isten tiszteleten, ahogy az ige mondja, ugye az apostolok cselekedetei, hogy egy szívvel, egy lélekkel vettek részt az Isten tiszteleten, hát ez azt jelenti, hogy be is szóltak egy szívvel, egy lélekkel, örvendező ámenekkel. Nekünk furcsa lenne, de nem is ez a lényeg, hanem igazából Jézus Krisztus maga az Isten ámenje, végső és változtatatlan szava, mondja a korintusi levél, hogy mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenni és ámenni az Isten dicsőségére mi általunk. A gyülekezet ámenje az nem akármi. Ma mondtam valamit, mert elragadott az érzelem. Nem, azok sziklaszilárd dolgok. Minden Isten tiszteletben, minden imádságban elhangzik ez a megerősítés. Tudnék, csatlakozás Istennek a világos igényéhez és az egyértelműséghez. Jó tudni azt, hogy ebben benne foglaltatik a világos és egyértelmű nem is. Jó azt tudni, hogy a mi atyánk az igenek és a nemeknek ez a gyémánt tisztaságú égköve tulajdonképpen foglalata, amelyben a fényt így bekoncentrálja, és az a bekoncentrált fény, ez meggyújtja a szívet, lelket. Ugye az a tartalom, amit hordoz a világos és egyértelmű igenek és nemek világa, Isten szent lelke megtanít általa a magunk igenjeink és nemjeinek, ámenjeinek a kimondására, hogy szilárd fundamentuma legyen az életünknek, közösségünknek és az üdvösségünknek. Isten áldjon meg bennünket. Amen. Szeretném a 398. dicséretünk 5. versét énekeljük, minden teremtés dicsérje. Hagyjuk meg a fejünket és csendesedjünk el. Édesatyánk, elmondtuk a bűnvalláskor azt, hogy tiszta szívet teremts bennünk. Azért, hogy most ki tudjuk mondani ezeket a szavakat, hogy magasztalunk és dicsőítünk téged hálaadással, és hogy milyen jó a te világosságodban és a te igazságodban élni, gondolkodni és járni. Köszönjük neked azt, hogy a te fiadban teljesen egyértelmű, hogy a te országod épül. Köszönjük mi, hogy ez csatlakozhatunk, ennek áldásaiban részesedhetünk. És hadd könyörögjünk ezért a világért, amelyik ebben a szenvedésben leledzik, hogy hatalmasságok gyötrik, hogy nem látja a kiútat, nem látja a jövendőt, és főként nem látja az üdvösséget, vagy fótszerekből, fótszerek által él. Imádkozunk azokért, akik rabjai ezeknek a fótszereknek, a pénznek, a hatalmaskodásnak, a másik ember gyötrésének, annak, hogy ami nem tudok megszerezni tisztességgel, azt elveszem erőszakkal. Először is bocsáss meg azoknak, akik ezt így cselekszik, és kérünk arra, hogy szembesítsd őket saját tetteikkel, és mi bennünket is, engedj át a szívünket a hübrisznek, a gőgnek, hogy mi jobbak lennénk tőlük. Bizony nem vagyunk jobbak, ezt is megvallottuk, de azt is tudjuk, hogy a te igényeid és nemjeid megerősítenek bennünket, és ezért tiszta szívvel és örömmel tudunk innen hazamenni szeretteink körébe. Ne hagyd, hogy a mindennapok darálója elkoptassa bennünk ezt az örömet, attól, hogy fakadjon fel a szívünkben a magasztalás, amelyik megtisztítja a lelkünket, környezetünket, otthonunkat, attól, hogy így tudjunk a következő állomásig eljutni, visszatekintve hálaadással újra csak téged dicsőíteni. Kérünk a betegekért, gyógyíts meg a betegeket, dicsőíts meg magad a betegeken. Köszönjük azokat, akik hittel mentek el, és vigasztald meg azokat, akik elveszítették szeretteiket, hogy ők is megtapasztalják a te dicsőségedet a halál fölött, hiszen minnyájunknak ez a reménysége. Köszönjük a gyermekeket, könyörgünk az intézményeinkért, óvodáért, iskoláért, gimnáziumért, és mindenek előtt a családokért. Kérünk, őrizd meg őket, legyenek a békességnek a szigetei, hogy legyenek a szülők elég erővel rendelkezzenek az, hogy gyermekeiket nevelhessék a te igéd szerint, gyermekek pedig növekedjenek Isten és ember előtt való kedvességben. Így áld meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg, amit nagytisztelt úr fog elmondani.
Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Budafoki Református templomban. Külön megkülönböztetett szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben most a Pálmácska és a Csengettyű csoport tagjait, akik talán most nincsenek itt, de a szülőket, nagyszülőket, testvéreket megkülönböztetett szeretettel, illetve óvodánk munkatársait. Isten áldását kérjük a családok életére és a szolgálók szolgálatára. Köszönjük a mai napon Nagy Péter, nagy tiszteletű úr gyülekezetünk nyugdíjas lelkipásztorának szolgálatát, illetve Ábrahám Edi tanárnőnek az énektanítást és Balla Csaba testvérünknek az igeolvasást. Köszönjük a szolgálatukat. Hirdetem, ahogy már az elmúlt hetekben is hirdettük, hogy egy új házi csoport indul gyülekezetünkben, Csatai Viktória lelkipásztor testvérünk vezetésével. Két hetente családi házaknál lesznek az alkalmak, a téma a református kegyességi életünk, mint az imádság és a Biblia olvasás, egészen gyakorlati szempontok szerint is. Érdeklődni nálam, illetve Csatai Viktóriánál lehetséges. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Kapocsi István, 78 éves korában elhunyt testvérünket. Ravatala mellett a vígasztalás igéjét a 43. Zsoltár 5. verse alapján hirdettük. Miért csüggedsz el lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Isten vígasztalását kérjük innen is a család és a hozzátartozók számára. Hirdetem, hogy az elmúlt héten kedden este tartott előadást gyülekezetünkben Baric Sarolta, Domonkos Endi szerzetesnő a közgazdaság keresztény felfogásáról, mint egy 50 fős hallgatóságnak, illetve a tegnapi napon pedig a gyülekezetünk nyugdíjas testvéreivel tartottunk egy délelőtti nyugdíjas napot délelőttöt, mint egy 40 résztvevővel. Ezúton is köszönjük mindkét alkalommal a segítők, szervezők munkáját. A heti imatéma javaslatunk a hittanosainkért, hitoktatóinkért, hittantanárokért, illetve a gyermekek hitbeli fejlődéséért, ahogyan azt láthattuk, tapasztalhattuk is, nagy felelősséggel szolgáló óvodapedagógusokért. Értük, imádkozzunk, könyörögjünk, csendes, magányos imádságunkban is. Kérem most a diakónusunk hirdetését.
Három fontos alkalomra szeretném hívni a gyülekezetet. Az első alkalom november 30-án lesz szombaton 9 óra 30-kor. Ide azokat a családokat és gyerekeket hívjuk, akik az állami iskolákba járnak hittanra. Őket szeretnénk egy kicsit ráhangolni az adventre, készülni közösen a karácsonyra. Itt egy különleges alkalom lesz, amikor kreatívkodunk, koszorút készítünk, közösen ebédelünk, és különböző állomásokon beszélgetünk a karácsonyról, és tényleg hangolódunk arra rá, hogy az adventi készülődésben hogyan is kell elcsendesedni, és egy kicsikét Istenre figyelni. Szórólapot fogunk osztani a templomnál, illetve a kiáratnál, hogyha majd kimegyünk. Úgyhogy erre tényleg mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, minden hittanos gyereket és a szüleiket. A másik fontos alkalom egy jótékonysági koncert lesz, ez december 15-én 18 órakor a kántorunk részvételével, illetve ő ad nekünk egy orgona estet, mert hogy orgona művész, Lénárt Linda, és ez a jótékonysági koncert az Őrbottyáni fogyatékosoknak lesz a segítségére, mert ezt is szeretném hirdetni, hogy régebben, évekkel ezelőtt egy kis csapatot támogattunk rendszeresen. Ez egy kicsikét háttérbe szorult, de most szeretnénk újból feleleveníteni ezt a szép segítségnyújtást. Mi egy kis csapatot támogattunk, a Barnabás csoportot, egy 20 tagból álló fiatal, fiatal gyerekekként indultak ebbe a Juhász Zsófia Őrbottyáni otthonba, és fokozatosan nőttek fel, de gyerek szinten vannak szellemileg. Tehát ők sosem ülnek fel, és nagyon szeretetre méltóak, és nagyon sok igényük van, de nagyon apró, pici dolgok. És most felsorolnak néhány dolgot, amire igazából szükségük lenne, mert úgy szeretnénk őket támogatni, hogy személyre szóló ajándékokat kapjanak. Mert az intézmény szereti őket, és egyen dolgokat kapnak, de személyre szólót, ami csak nekik, ami az ő kívánságuk, az nem mindig kapják meg. Úgyhogy mi arra gondoltunk, hogy megkérdezzük tőlük, hogy kinek mire van szüksége. És akkor ilyen aranyos kis dolgokat mondtak, hogy van akinek kis rádióra lenne szüksége, van akinek zseblámpára, akkor van, aki azt mondta, hogy ő kártyajátékot szeretne, vagy ceruzát, filctollat, zsírkrétát, rajzlapot, tehát tényleg ilyen egyszerű, apró dolgokat, amivel mi igazán szebbé tudnánk tenni a karácsonyukat is, meg a mindennapjaikat. Tehát olyan apró dolgok, ami lehet, hogy nekünk fölösleges otthon, egyik helyről pakoljuk a másikra, és nekik pedig örömet szerez. Például szükségük lenne kanalakra és villákra, mert hogy ez fogyó eszköz náluk. És nem baj, hogyha nem egyforma. Tehát akinek van több otthon, és nem használ, és úgy gondolja, hogy ezt továbbadja, akkor nagy szeretettel fogadná ez a kis csapat. Szükségük lenne kiöntő kancsókra, mert hogy ez egy különálló kis ház a nagy intézményben, egy olyan, mint egy kis család, és saját magukat látják el, tehát kapnak dolgokat, de hát a fogyóeszközt azt nem mindig pótolják. Úgyhogy ebben kérnénk majd a segítséget, kanalakat, kancsókat szeretnénk, és én arra gondoltam, hogyha pénzadományjal is támogatna a gyülekezet, akkor fényképes, személyre szóló bögréket kapna minden fiú, mert akkor ezt meg tudná jegyezni, hogy ez az ő bögréje, és biztos, hogy nagyon örülnének, hogyha a saját képüket is látnák rajta. Ami fontos még, amivel lehet őket támogatni, hogy az intézménynek van egy busza, de abban nem férnek el. És mi arra gondoltunk, hogy december 22-én vasárnap meghívnánk ezt a kis csapatot ide hozzánk a gyülekezetbe egy közös ebédre, ahol az ő lelkésznőjük, intézményvezetőjük beszámol, elmondja egy kicsit az ő életüket és az intézményről beszélne egy keveset. Mi pedig átadnánk az összegyűjtött ajándékot, az összegyűjtött pénzadományt, ami a jótékonysági koncerten majd össze fog gyűlni, és egy kis ebéddel koronáznánk meg ezt a közös együttlétet, úgyhogy erre nagyon nagy szeretettel fogadnánk házi sütésű süteményeket, mert ezt sem esznek minden nap. Úgyhogy ha valaki úgy gondolja és szeretne, akkor nagy örömmel fogadjuk a házi süteményeket is. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, tehát még egyszer november 30-án szombaton délelőtt az adventi családi nap a hittanos gyermekeknek, és december 15-én este 6 órától itt a templomban jótékonysági koncert lesz, és még egy november 30-ai programot szeretnénk hirdetni.
Áldás békesség, az adventi női alkalmat szeretném hirdetni, november 30-án délután 4 órakor a gyülekezeti teremben lesz. Most az Isten tisztelet után, illetve még jövő vasárnap lehet nálam jelentkezni arra az alkalomra. A program, illetve a menete az hasonló az előző évekéhez, egy rövid áhítattal kezdünk, utána pedig mindenki elkészítheti a saját adventi koszorúját, lesz sütemény, teja, lehet is hozni süteményt, aki esetleg tud. Sok szeretettel várok mindenkit. Áldás békesség!
Köszönjük szépen, és végezetül szeretnénk még egy előadásra felhívni a figyelmünket, mert kértek, hogy hirdessük. November 29-én 18 órától gyülekezetünkhöz is kötődő művészek fellépésével opera előadás lesz a polgármesteri hivatal dísztermében, Mozarttól napjainkig címmel, a Péter Pál utca és környéke polgári kör szervezésében. Az előadást ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezzel kapcsolatban nálam lehet érdeklődni. És végül szeretném hirdetni, hogy Isten tiszteletünk után szeretett vendégséggel hívjuk és várjuk a testvéreket ide a gyülekezeti terembe. Köszönöm.
A 198. énekünkkel fejezzük be együttlétünket. 198. Ti keresztények. A minden jóknak adója, szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon meg és őrizzen meg titeket. Adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrés, bizalmat a nyomorúságok idején. Áldjon meg e földön testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban. Áldjon meg egykor örök üdvösséggel a mennyekben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség.